Az én igém a Máté 4 fejezet 4-es számú igéje. Nem csak kenyéren él az ember, hanem minden igével, ami Isten szájából származik. A rövid változatát mondanám el neki. Az ember számára szükség van testi táplálékra, legfőképpen a jól elkészített kenyérre. De az élethez szükségszerű a lelki táplálék is. Honnan szerezhetjük mi ezt, és miért van rá szükségünk? A teremtésből indulunk ki, Isten megteremtette az embert, de a létfenntartásához minden szükséges jót megadott. Isten naponta együtt volt az emberrel, felhívta a figyelmét mindenre, tanította, nevelte őket, segítette őket, és megadta nekik, Ádámnak és Évának a paradicsomba, azt a gyönyörű kertet, ahol megteremt számukra a mindennapi eledel, a bőven termő fa, a kellemes ízű gyümölcsök megvoltak számukra napi eledelként. És személyesen megjelent nekik naponta Isten, és átadta szeretetét, biztonságot, örömet adott, nyújtott számukra. Mindez a mai ember számára is megadatik, úgyhogy Isten gondoskodott arról, hogy az ő beszédét leíratta szent emberekkel. Leíratta azért, hogy Isten emberei tudjanak belőle tanulni, gyógyulni, növekedni, és legfőképpen azt, hogy közelségébe tudjanak jutni. A beszédét ihletett emberekkel írták le, de nem emberek tették egy könyvé a Bibliává. Mert a Biblia könyveket jelent, ami 66 könyvből áll, 39 ótestamentumi könyvekből és 27 újtestamentumi könyvekből. Ézsaiás szerint ez az Úr könyve, Ézsaiás 34:16. A Isten emberei az Isten beszédét leírták úgy, nem Isten gondolatai és Isten szavai szerint, hanem azt a feladatot kapták ezek az emberek Istentől, hogy az emberek nyelvére, az emberek gondolkodás módjára írják le a Bibliát. Isten célja ezzel az volt, hogy személyesen megjelenjen életünkbe. Valamint azt, hogy választ kapjunk az élet kérdéseire. Arra, hogy mi a halál, mi a jó és mi a rossz, honnan jöttünk, hová megyünk, és legfőképpen törvényt adott nekünk az erkölcsi életünkre, törvényt adott, útmutatást adott a táplálkozásunkra, a betegségekre, a gyógyításokra. Tehát ő mindenről gondoskodott. A Biblia igéi által feltárja előttünk szívünk rejtett gondolatait, feltárja előttünk, hogy mi van a mi gondolkodásunkban, eloszlatja félelmeinket, és töprengéseinkre választ ad szinte mindenre, amire nekünk szükségünk van, amit kérünk tőle. Tehát a Biblia lelki életünk táplálékát jelenti. Fizikai életünk fenntartásához naponta szükségünk van eledelre, italra, élelemre, de ugyanígy a lelki életünk fenntartásához is naponta szükségünk van Isten igéjére, amely által növekedni tudunk, és ismeretünk bővül, hogy arra az útra eljussunk, amit Isten készített számunkra. A Bibliát gondosan tanulmányoznunk kell, mégpedig úgy, hogy Isten szent lelkét kérjük arra, hogy amit Isten üzen számunkra, megértsük és szívünkbe véssük, mert így válik teljesen igazán lelki eledellé. És így tudja átformálni életünket, gazdaggá, boldoggá tenni. De minden léleknek egyenként, egyénenként kell ebből a lelki eledelből táplálkozni, mert ahogy mi a fizikai táplálékot is egyedül önmagunk vesszük magunkhoz, úgy kell a lelki táplálékot is magunkhoz venni. A Bibliát viszont úgy olvassuk, ahogyan a Jelenések könyve 18-19. Verse írja. Bizonyságot teszek pedig mindenkinek, aki a könyv profétálásának beszédeit hallja, hogy ha valaki ezekhez hozzátesz, e könyvben megírt csapásokat veti Isten arra, ha valaki elvesz a profétálás könyvének beszédeiből, az Isten annak részét eltörli az élet könyvéből, és szent városból azokból, amely az ő könyvében megirattak. Tehát nagyon fontos, hogy pontosan el ne vegyünk hozzá, ne tudjunk az igéhez, és addig olvassuk, míg meg nem értsük. Ézsaiás proféta viszont ígér az igéről. Mert amiképpen az eső lehull a földre, és nem tér hozzám, nem tér oda, amiképpen az eső lehull az égből, nem tér oda-vissza, megöntözi a földet, termővé, gyümölcsözővé teszi. Magot ad a magvetőnek, kenyeret az éhezőnek. Így lesz az én igém is, ami számból kimégy, nem tér hozzám üresen, megcselekszi, amit én akarok, és jó szerencsés lesz az, ahová én küldöttem. Az első igében, amikor hivatkozik a természetre, hogy az eső, ahogy lehull, és nem tér vissza, hogy a fák, a növények megtermik azt a gyümölcsöt, ami nekünk akár testi táplálékul szolgál, szinte mindent megad számunkra, és akkor az ige második része viszont bemutatja azt nekünk, hogy így van ez, az a beszéd, ami Isten szájából származik, ami kijön onnan, nem tér hozzá üresen. Igaz, hogy időbe telik, de a hatás el nem marad soha. Az ember élet, az ige második fele, hogy megcselekszi azt, amit ő akar. Az ember életében az ige mindenkor megcselekszi azt, amit a jó Isten akar, és éltető erővé válik a szívünkbe. Itt most még egy tanúbizonyságot szeretnék tenni arról, hogy amikor mi a jó Istent kerestük, és nem találtuk, igaz, hogy jártunk templomba, olvastuk az igét, de nem értettük, és most értettem meg igazán, hogy nem vált szívünkben lelki táplálékkal. Hogy nem úgy olvastuk az igét, ahogy ő küldte, és nem kértük a Szent Lelket arra, hogy ő megcselekedje bennünk, hogy az üzenetet nekünk át tudja adni. És talán ez az, ami arra késztetett bennünket, gondolom, hogy a Szentlélek, hogy kutassuk, keressük a Jóistent, és megtaláljuk az igéje által. Mert ahogyan ez az ige, ahonnan idézve van a Máté írásából, ugye ez úgy kezdődik, hogy megvan írva. Ő is azt mondta a sátánnak, megvan írva, hogy élnünk kell azzal a lelki táplálékkal, úgy, ahogy a fizikai táplálékkal. És ez megvan írva számunkra a mai napon is az élő Bibliába. Ennyit szerettem volna elmondani.
Nagyon köszönjük. És elnézést kérek, társvérek, most egy kicsit, hogy megtörjük a gondolatokat, hogy a másik ige hirdetésre felkészüljetek. Figyelmeztetést kaptam, hogy gyerekisten tisztelet nem volt. És engedjétek meg most, hogy én is egy pár szót mondjak Ábernak. Múlt héten, mikor nem voltál itt, egy nagyon szép gyerekisten tiszteletet hallottunk Pétertől, Erdődi Pétertől. Ugye, és én ezt szeretném neked elmondani, mivel te szereted a természetet, szereted az állatokat, a bogarakat. Tudod, miről beszélt ő? Hangyákról. Mégpedig olyan hangyákról beszélt, akik leveleket vágnak szét, és behordják a hangyabolyba. Olvastam olyat, hogy azért hordják be a különböző hangyafajok ezeket a leveleket, vagy ilyen törmeléket, hogy ott gombát termesztenek rajta, és ami gomba terem ott a hangyabolynak a mélyén megfelelő meleg időbe, azt teszik meg, az a táplálékuk. De ahhoz, hogy a levelet ugye fő tudják darabolni, mivel levelek nagyok, ők meg kicsik, hát össze kell aprítani a levelet. Mit gondolsz, mivel vágják szét a levelet? Mivel? Egy ollóval, ugye? Van a csápjaikon, van ilyen ollószerűség. És akkor oda mennek, és akkor vágják. Na de hát nagyon jól tudod, hogy minden szerszám, amit használunk, annak elmegy az éle, ugye? Életlen lesz egy idő után. Anya is biztos panaszkodott ma apának, hogy életlen a kés. Még a kapát is meg kell reszelni. Meg kell érezni. Ez az, látod. És képzeld el, a hangyáknak nincs semmi szerszámuk, se reszellő, se köszörű, amivel megilleszhetnék ezt a ólót. Hanem tudod, mi van ezen az ollón? Olyan fém, úgy teremtette meg a Jóisten ezeket a hangyákat, hogy az ollójukon cink van. Olyan fém, aminek nem megy el az éle, hogyha a levelet vágják. Életük végéig sem megy el. Ezt a történetet hallottuk a múlt héten, és azt mondtam már neked, hogy a Jóisten így gondoskodott a hangyákról. Tessék? Azért meveteg volt, azért nem voltál itt, tudjuk persze. Tehát úgy teremtette meg, látod, a hangyákat is, hogy egész életük végéig tudjanak dolgozni, annélkül, hogy probléma lenne az ollójukkal. Köszönöm szépen, és elnézést kérek Júliska megérdetéssel.
Kedves testvérek, én a Lukács 20. rész 18. verséről szeretnék egy néhány gondolatot megosztani veletek. Az ige így szól. Valaki e kőre esik, szétzúzatik, akire pedig ez esik rá, szétmorzsolja azt. A felolvasott ige első hallásra vagy olvasásra kicsit furcsának tűnik, szinte nem tudunk vele mit kezdeni, mert a kőre esni senki se szeret, mert az fájdalommal jár, és a fájdalmat pedig nem szereti az ember, vagy szereti kikerülni. És ha pedig a kő esik rá az emberre, az még nagyobb probléma, mert az súlyosabb is lehet, vagy esetleg, ha úgy esik, a kő halálos is. És a Biblia sokszor használ jelképes kifejezéseket. Ebben az esetben a kő Jézus Krisztust ábrázolja. Ez a jelképes kifejezés már Mózes könyvében megjelenik. Mózes könyv, 5. Mózes könyve 32. fejezetében, a 4. versben, mint egy messiási proféciaként beszél Mózes a kősziklárról, és utána folyamatosan a több ószövetségi könyvbe jelképesen beszél Jézusról több proféta. És az új szövetségi részben Jézus maga is többször jelképesen ábrázolja magát, vagy hát így írták le az írók, hogy Jézus a jó pásztor, Jézus a földbe esett gabonamag, vagy Jézus a megöletett bárány, hogy Jézus a szőlőtő, hogy csak néhányat említsek. Tehát akkor ezekből a jelképekből most már megérthetjük, és visszatérünk a felolvasott igére, hogy most már akkor be tudjuk azonosítani, hogy maga a kőreesés is egy jelképes dolog. De viszont a fájdalom, az később látjuk, az valóságos. Hiszen itt ebben az igében nem kevesebbet kér Jézus, mint azt, hogy ami önző énünket, azt engedjük összetörni. Mert ez az önzés, ez velünk született emberi természetünknek része, és ettől fájdalmak nélkül nem tudunk megszabadulni, de Jézus segítségünkre van nekünk ebben, és arról is biztosít, hogy ez elérhető, az életünkbe, mert ő a földi életében bemutatta azt az életet, mert Jézus élete az önzetlen szeretetről szólt. Tehát az önzést le lehet győzni nekünk is, ezt Jézus megígérte. De ez viszont állandóan jelképesen a kőre kell esni, és ez folyamatos fájdalmat, küzdelmet jelent az életünkbe, de az is bátorító, hogy ezt a küzdelmet nem egyedül kell, hogy megvívjuk, mert Jézus ebben segítségünkre van. Megígérte mennybe menetelekor, hogy elküldi a vigasztaló szent lelket, amely segítségünkre lesz a mi küzdelmeinkbe, a mi harcainkba, és segít abba, hogy általa Jézus bennünk lakozhasson, és teljes győzelemre vezethesse az életünket. És még abban is segítségünkre van, hogy mindazokat a rejtett bűnöket, amik csak egy-egy adott helyzetbe jönnek elő, és ha nem kerülünk éppen helyzetbe, akkor azok a bűnök nem jönnek másképp napvilágra, csak ha mi ezt igényeljük Jézustól, hogy hozza ezeket föl az életünkbe, és ezektől is szabadítson meg. És ezt Jézus meg is teszi, hogyha mi ezt kérjük, vagy igényeljük tőle. És akkor még a Máté evangélium a 7. rész 24 versében is van egy példázat, amely Jézus szintén a kősziklával azonosítja, vagy azt a példát hozza. Ez a példázat a kősziklára és a homokra épített ház. Ebben a példázatban azt mutatja be Jézus, hogy mi lesz a sorsuk azoknak, akik a mindennapok nehézségei, megpróbáltatásai között, és majd a végidő küzdelmei között derül ki, hogy a kősziklára épült a házuk, vagy pedig a homokra. Mert csak a kősziklára épült életház áll meg a végső viharokban. És az igének a másik fele pedig ugye úgy szólt, hogy akire a kő esik rá, az pedig a kő összezúzza. Ezt a jelképet is maga a Biblia azonosítja. Dániel könyvében olvasunk arról a második fejezetben, hogy Nabukodonozor, a babiloni király egy álmot látott, és hívatta magához a bölcseket, hogy fejtsék meg neki az álmot és az értelmét is. Hát ezt nem tudták megfejteni, és hát azt mondta a király, hogy megöleti a bölcseket. És ez a hír eljutott Dánielhez, akit hát a többi zsidóval együtt Babilonba hurcoltak, és Dániel lehetőséget kért a királytól, illetve időt, hogy hadd fejtse meg ő ezt az álmot, és hát ne ölesse meg a bölcseket. És Dániel visszament a társaihoz, és imádkoztak az Istenhez, hogy jelentse meg az Isten ezt az álmot, és az értelmét is mutassa meg. És akkor, bocsánat, az igét, hogy Isten megjelentette ezt az álmot Dánielnek egy éjjeli látásban, álomban, és áldá Dániel a mennyistenét. Az álomról röviden csak ennyit, hogy Isten Nabukodonozor királynak bemutatta a földi történelmet, annak hanyatlását és a befejezését is. És a Dániel 2.34-ben ezt olvassuk, hogy nézed vala, amíg egy kő leszakad kéz érintése nélkül, és letöré azt az állóképet vas és cseréplábairól, és darabokra zúzá azokat. Isten ebben az álomban Nabukodonozornak, majd hát Dánielnek is bemutatta, hogy mi lesz a történelem vége, hogy a történelem lezárása az Isten kezébe van, tehát nem emberek fogják ezt a történelmet különböző módon lezárni, hanem ez egyedül Isten kezébe van, és az, hogy a kő leszakadása, az pedig Jézus Krisztus eljövetelét jelképezi, mikor hatalommal és dicsőséggel fog megjelenni. És akik az életükbe engedték azt, hogy a kőre essenek, hogy megtisztuljanak mindazoktól, amiktől Jézus szeretné az embert megtisztítani, azokat elviszi magával, akik pedig ezt a földi életükbe nem tették meg, azokra pedig a kő fog esni olyan módon jelképesen, hogy Jézus az ő megjelenésével megemészti azokat. Ugye az ige mondja, hogy az ő megjelenése megemésztő tűz lesz azok számára, akik nem hittek benne. És ezt a Biblia több helyen is alátámasztja. Hát röviden ennyit szerettem volna erről az ígéről beszélni, és zárásul még egy-két gondolatot, hogy minden ember választás elé van állítva, tehát mindenki választhat, dönthet itt ebben a földi életben. Vagy válassza most a kicsit fájdalmasabb utat, a kőreesést, vagy ha ezt nem válassza, akkor a másik pedig következik a rossz döntéséből. Két lehetősége van mindig az embernek. És én azt kívánom mindnyájunknak, hogy engedjük azt, hogy a kőre essünk, hogy szét tudjon zúzni bennünk az Úr minden olyant, és meg tudjunk szabadulni, ami elválasztana bennünket tőle, és azt kívánom, hogy ott lehessünk azok között, akiket az ő megjelenésekor magával vihet. Köszönöm szépen!
Hát, én egy picit többet fogok olvasni, mint az előttem szólók. Igazából ma reggel lettem vele kész, és állítottam össze úgy, ahogy összeállítottam. Az én igém az volt, hogy munkálkodjatok ne az eledelért, amely elvész, illetve a mi igény cunival, hanem az eledelért, amely megmarad az örök életre. És talán onnan kezdeném a történetet, hogy ezelőtt egy hónappal hordtuk a főnökömnek az édesapját kórházba, és minden reggel, és ahogy álltunk a parkolóban, néztem a betegszállítókat, akik hozták a betegeket, kiszálltak, segítettek a betegeknek kiszállni, majd utána rágyújtottak, dohányoztak, és ott beszélgettek, és azon gondolkodtam, hogy ma még ezt megtehetik, hogy kiszállnak, segítenek, mert fiatalok, van erejük, van hozzá képességük, de De nem sokára ők lesznek azok, akik onnan ki fognak szállni, és nem sokára ő rajtuk kell majd, hogy segítsenek, mert ez a fiatalság, ez az erő, ez el fog múlni, mert ebben a világban igazából itt a Földön minden ideiglenes, és minden átmeneti, múlandó. Az, hogy az ember tényleg fiatal, hogy van neki ereje, egészsége, a boldogság, ezek minden csak egy pillanatnyi dolog, és sajnos itt a Földön mindenre rányomja a bélyegét az elmúlás. Mózes a 91. Zsoltárban azt mondja, hogy a mi életünknek az esztendő 70-80 év, és ez úgy múlik el, mintha repülnénk nagyon, nagyon gyorsan. Nehéz az elmúlás gondolatával szóba állni az ember. Az emberek nagy többsége nem is akar igazából ezzel szembenézni. Úgy él, úgy gondolkodik, és úgy tervez, mintha ez a földi élet ez örökké tartana, mintha ez lenne minden, és minél többet itt összegyűjt, minél több anyagi javakra, minél több élteszert, minél nagyobb és minél több élvezetben van része itt ezen a földön, az élete annál teljesebb. De Jézus beszélt ezzel kapcsolatban egy emberről, aki gazdálkodó volt, és egyik évben igen jó termése volt, és annyi termet neki, hogy nem tudta már, hogy mit csináljon vele, és úgy okoskodott magában, hogy lerontja a régi csűreit, és nagyobbakat épít. Azokat megtölti, és majd miután ezt megcselekedte, egyszerűen csak hátradől, mert tele van anyagi javakkal, innentől kezdve gondja már nem lesz az életben, eszik, iszik, és az élvezetekért él. De az Isten úgy jellemezte ezt az embert, hogy ő egy bolond, mert mi van akkor, és ezeket az embereket is, akik így élnek ezen a földön, mert mi van akkor, ha akár még azon az éjszaka meghal, és akkor onnantól kezdve lezárul az élete, és akkor ennyi volt, eddig tartott az élet. Mi lesz azzal a sok gazdagsággal, amit felhalmozott? Munkálkodjatok, ne az eledelért, amely elvész, mondja Jézus. Nem azt mondja ezzel, hogy ne tegyünk itt a földön semmit, hiszen azért, hogy megéljünk, hogy enni, inni tudjunk, hogy ház legyen a fejünk felett, hogy öltözködni tudjunk, azért igenis tevékenykednünk kell, azért dolgoznunk kell. De azt mondja Isten, hogy ne ez legyen a minden, ne ez legyen a végső cél, ne erre tegyük fel az életünket. És itt jön Jézus szavainak a második fel, amikor is azt mondja, hogy munkálkodjatok az eledelért, amely megmarad az örök életre. Ezek szerint van olyan eledel, amiért sokkal inkább érdemes tenni, mint ezekért a földi múlandó örömökért, földi dolgokért, mert nem vész el, hanem megmarad. De vajon mi lehet ez? Mire gondolt itt Jézus? De nem sokkal később választ is adott a kérdésre, és azt mondta, hogy én vagyok az életnek a ma kenyere. A beszédek, amelyeket én szólok néktek, lélek és élet. Az egyik tanítványa, Péter, aki ezt felismerte, ő így szólt erről. Örök életnek beszéde van te nálad. Örök élet. Ismét ezzel a kifejezéssel találkozunk, amely az alapigényben is van, ami megmarad az örök életre. Ezek szerint van örök élet, és nem erre a 70-80 évre lettünk teremtve, és ezért érdemes munkálkodni. Erről a földről szinte semmit nem tudunk magunkkal vinni. Azt mondja Jób, hogy messzelenül jöttünk-e világra, és mezítelen fogunk elmenni innen. Pál apostol azt mondja, hogy semmit nem hoztunk ide, világos, hogy ki sem fogunk vinni semmit, viszont van valami, amit mégiscsak magunkkal viszünk, és ez a jellemünk. Minden ember önző és énközpontú, rosszra hajló természettel születik a világra, és ez az évek előre haladtával egyre erősödik csak az emberben. A hajlamainkon nem tudunk győzni önerőből. De Jézus azért jött a földre, és azért tanított, élt közöttünk, emberek között, hogy segítsen rajtunk, és bemutassa, példát adjon arra, hogy lehetséges az önmagunk feletti győzelem. De ez neki sem ment könnyedén. Ez komoly küzdelembe került neki. Jellemünk olyanná válik, amilyenné formájuk, azzá válik, amivel tápláljuk. A mi részünkről sem elég gyenge erőfeszítéseket tenni, mert a saját énünkkel, a természetünkkel vívott harc a legnagyobb csata, amelyet itt a Földön meg kell vívnunk. Jézus Krisztus, ami példaképünk ebben, az ő élete, az ő tettei, az ő szavai erőt adnak a napról napra való küzdelemhez, és mutatják az örök élet felé vezető utat. Tulajdonképpen ennyi lett volna, és még egy dolog, ez még az elejében igazából be kellett volna tennem. Múltkor láttam egy képet, és úgy nagyon nagy hatással volt rám. Olaszországban, Dél-Tirolban, Olaszország északi részén, Dél-Tirolban van egy templom, és a templomban van egy párkány, és el van, erre a párkányra rá van rakva 4 darab emberi koponya, és egymás mellé vannak rakva, és oda van fölé írva, hogy ki volt a bölcs, ki volt a bolond, ki volt a király, és ki volt a kollus, és igazából nem tudja megmondani semmi. Ennyi maradt az életükből, ott állnak egymás mellett, nem lehet megmondani, hogy melyik tékozolt, melyik dobzódott, melyik volt koldus. Ez maradt nekik ebből a földi életből, és ezt jó úgy észbe tartani, hogy ne csak... hogy mondjam... Tehát, hogy az odafelvalókkal törődjünk, és ne a földiekkel. Ennyi lett volna.
Köszönöm. És mivel még maradt időnk, akkor Marian is elmondja az ő igényét és a igei gondolatait.
Jánostól én is kaptam egy igét, ami így hangzik. Semmit ne félj azoktól, amiket szenvedned kell. Ez a Jelenések könyvében található ez az ige. És a Jelenések könyvét János apostol írta Jézus Krisztusnak az ihletésére, aki egyben vigasztalást is küld nekünk. Jó csinálni, nem hallja. Bocsánat, de a hangom az ekkora. Kicsit üljél közelebb, akkor jó csinálni. János apostol volt a legfiatalabb tanítvány, akit Jézus nagyon szeretett. Az utolsó vacsorán, amit láthatunk több festőnek a művén, biztosan ti is láttátok, hogy János apostol az, aki Jézus keblére borul. Ő volt a szeretett tanítvány, ő volt az, aki legutoljára halt meg. János apostolt száműzték egy szigetre, mert egyszerűen nem bírta ki, hogy ne hirdesse azt, amit Jézustól hallott, amit az Isten országáról tanult. És Jézus megkérte, hogy feltétlenül írja le ezeket mindent, amit most ebben Jelenés sorozatban látott, mert ezek hívek és igazak. És az utolsó időnek a népére ennek nagyon nagy szüksége lesz. Ez az ige egy paradoxon tulajdonképpen, mert mi az, hogy semmit ne féljünk attól, amit szenvedni kell. Hát ki az, aki nem fél a szenvedéstől? Akár egy fogorvos, aki hamarosan, vagy nemrég látogatta meg Jocit is, vagy akár melyikünknek, hogyha valami szenvedése van, valami műtét előtt áll, mindegyikünket félelemmel tölt el. És akkor nézzük most ezt az igét, hogy hol található. Jelenések könyvének a 2. fejezetének a 10. verse. Ennek az igének az első mondat része ez, hogy semmit ne félj azoktól, amiket szenvedned kell. Ezt az igét, vagyis ezt a látomás sorozatot egy nagyon érdekes dolog fogja át, mert Jézus ezeket a látomásokat úgy adta, hogy ez több korra vonatkozik. Elsősorban, ugye Kis-Ázsia déli részén volt egy ilyen római hadiút, amin sorba feküdtek városok, és ez a második város, ez a Szmirna, és mindegyiknek a városban voltak gyülekezetek, aminek az életét jellemezte Jézus. Ez a szmírnai gyülekezet, ez nagy üldözések közepette volt. Azért volt szükséges erre a vigasztaló szóra, hogy megvigasztalja őket Jézus, hogy tudja, hogy szenvedni kell, de attól nem kell félni. Másodszorban pedig ez a jelenések könyve több keresztény korszakot ölel át. És ez a második keresztény korszak, amikor 10 évig tartó hatalmas keresztény üldözés volt, aminek a lezáró része tulajdonképpen a 313-as konstantinuszi fordulat. És másodszorban ugye ennek a korszaknak a keresztény hívőinek szól ez az ígéret, hogy nem kell félni azoktól, amiket szenvedni kell. És vajon miért nem kell félni azoktól, amit szenvedni kell? Itt a nagy kérdés. Hogy hogyan lehet nem félni a szenvedéstől? És mi ennek az alapja, hogy ne féljünk? Jézus Krisztus ezt határozottan a saját életével bebizonyította nemrég, ugye mielőtt ez a könyv íródott, mert hát ő azért jött erre a földre, hogy végigjárja azt az utat, amit mi is végigjárunk, amit követni kell, hogyha ő mellette döntünk. Tudja nagyon jól, hogy a szenvedés ezen a földön mindig jelen van. És itt térnék rá arra, hogy harmadsorban nekünk íródott ez a ige, mert ha csak körülnézünk a társadalmi helyzetünkben, rengeteg szenvedés ér minket. Van, akinek van munkája, és azt éjjel-nappal dolgoztatják, lehúzzák róla talán még a 7. bőrt is, és ő azért szenved. Vagy szenved azért, mert lehet, hogy holnap már nem lesz munkája, és akkor miből fizeti ki a tartozásait? Miből fizeti ki a rezsét és a saját önfenntartását? És hát szenvedhetünk még azért is, hogy ha körülnézünk, pusztul a világunk. Itt van az ökológiai válság, mindenki fél és szenved tőle, hiszen emelkedik a hőmérséklet, egyre jobban a talaj is már terméketlenebbé válik, tehát a jövőnk az nem biztosított. És hogyha jól körülnézünk a családi vonatkozásban, egy kisebb egységben, elég sokunknak vannak olyan problémái, hogy vagy betegek vagyunk, vagy a közvetlen családtagunk, vagy pedig más szenvedélybetegség miatt. Vagy láthatjuk azt is, hogy a családok hogy széthullanak. Gyerekek és szülők már nincsenek olyan egyetértésben. Ez is hatalmas szenvedéssel jár mindegyikünk életében. És még utolsó sorban, de nem utoljára, említenénk az egyéni önmagunkkal való szenvedést is. Hiszen, hogyha követni szeretnénk Jézust és az ő törvényét, hogyha a menny mellett döntünk és azt célozzuk meg számunkra, akkor az ellenség nem hagy minket béken. Sok szenvedést jelent a saját életünkben az, hogyha felüti a fejét valami kívánság, és a kívánság mellé az ellenség azonnal ott teremt egy kísértést. Amit, hogyha az igazság útján szeretnénk járni, akkor ez egy hatalmas szenvedést jelent mindegyikünk lelki világában. Mert döntenünk kell, hogy engedünk a kísértésnek, vagy pedig engedünk a törvény adta korlátoknak, és betartjuk azokat a törvényeket, amit a Jézus elénk tárt, hogy e szerint élve eljuthatunk a mennyországba. Eljuthatunk arra a közösségre, hogy Isten és ember újra egybe lesz szerkesztve, hogy ezt nekünk Jézus Krisztus meg is ígérte. És hogy innentől ne féljünk, ezért Jézus adott még egy gondolatot ennek az igének a végén, hogy légy hív, mint halálig, és néked adom az élet koronáját. Tehát itt van az, amiért a félelem az félretehető. Mert hogyha hűségesen ki tudunk tartani Isten mellett, akkor nem kell félni a szenvedéstől, mert a végeredmény az örök élet lehet. János azt mondta, hogy ez egy gyöngyszem ebből a Bibliában, amit nekünk adott. Ahhoz képest, hogy ilyen paradoxon tulajdonképpen, hogy ne féljünk, mert szenvednünk kell. Hogyha jól végig gondoljuk, tényleg igaza van, hogy egy gyöngyszemet találtunk a Szentírásban. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. És ne feledjük el, hogy semmit se féljünk azoktól, amit szenvednünk kell.